és a te lelked.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt, nem akart őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott, íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. Ezek az evangélium igéi.
Áldom
téged, Jézus.
Reményik Sándor, József az ács, az Istennel beszél. Magasságos, te tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, és mégsem az vagyok. Ez a gyermek, ha szemébe tekintek, benne ragyognak nap, hold, csillagok. Anyja szemei, s a te szemeid. Istenem, a te szemeid azok. Gyönyörűséges és szörnyű szemek, oly ismerősek, s oly idegenek. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok, mit tehettem érte, mit tehetek. Én tanítottam fogni a szerszámot, mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz. Most is ki tudja, merre kóborog, tekintetétől tüzet fog a műhely, tüzet a világ, s egyszer ellobog. Ó, jó volt vele Egyiptomba futni, s aztán is óvni a lépteit, fel a templomig, Jeruzsálemig, míg egyszer elmaradt. Ó, jó volt, míg parányi rózsaúja borzolt a szürkülő szakálamat, ezüst nyomot hagyott már akkor is, komoly nyomot, parányi rózsaúja. S most olyan más az útja. Vezetném, s ő vezet engemet. Csak azt tudom, a te utadon jár, magasságos, de ki tudja a te ösvényedet. Te vagy az atya, én senki vagyok. Az evangéliumban hallgatok, s hallgat rólam az evangélium. Krisztusban, drága testvérek, az adventi koszorún meggyújtottuk a negyedik gyertyát is, és hogyha az adventi koszorú egészére gondolunk, akkor azt mondhatjuk, kedves testvérek, hogy küldetését teljesíti, azonban mégis, hogyha az ember önmagára gondol, akkor azt a kérdést kell feltegyük, hogy az adventi koszorú teljesíti, betölti-e azt a szerepet, azt a jelet, amelyre irányítja, hívja az embernek a figyelmét. Hálatelt szívvel gondolok vissza az eltelt adventi időre. Ilyenkor mindig visszaemlékezem gyerekkoromra, másodikos, harmadikos lehettem, 10-15-20-an versenyeztünk, hogy reggel 6 órakor hányan fogunk ott állni az oltár körül minisztrálni. És természetesen, mint abban az időben, a 80-as években, a tejért sorba kellett állni, aki már 6 óra után érkezett, az már nem kapott tejet. És visszaemlékszek, egy alkalommal elaludtunk, hát az ünnephez elengedhetetlen a tej, a süteményekhez. Elszaladtunk gyorsan az üzletbe, hogy mielőtt kinyit, hát, hogyha szerencsénk van, be tudunk állni a sorba, és még el is érünk a roráti szentmisékre. És ott voltak az áldott jó mamák, akik szintén jártak templomba, de nekik nem volt olyan fontos, hogy időben odaérkezzenek, mert a minisztrálás, a szentmise megkezdődött nélkül is. Azonban mi már nem tudtunk minisztrálni. És azóta is, kedves testvérek, mindig nagy boldogság tölt el a szívemet. A mamák, amikor látták, hogy ketten a bátyámmal együtt viszük a kis teljes üveget a kezünkbe, mondták, hát itt jönnek a kis minisztrások, engedjük őket előre, mert akkor még biztos elérkeznek a szentmisére. És kedves testvérek, a múltnak ez az emléke örömmel és boldogsággal tölt el, hiszen a templomba járók is ugyanazt az életet élték, ők is sorbáltak a teljét, ők is siettek, minden bizonnyal nem emlékszem, de akkor is hideg volt, mint ma reggel, mínusz 17 fok, és az ő türelmükben, jóságukban, Isten iránti szeretetükben tudtak jók lenni. Ma, amikor visszaemlékezünk a megtett kis adventi időszakra, akkor azt mondhatjuk, hogy hát szintén van egy kis csoport, egy kis közösség, akik napról napra vállalják a fárdalmakat, a küzdelmeket, megerőszakolják önmagukat, hiszen ki akar reggel korán 5 órakor felkelni, 3-4-6-kor, 5-6-kor elindulni a didergő hidegbe, megérkezni a hideg templomba, és együtt imádkozni, bemutatni a legszentebb áldozatot. És mégis azt hiszem, elmondhatjuk, hogy van miért imádkozni, és van miért hálát adni. És a mai szentírási szakaszok, kedves testvérek, több dologra irányítják a figyelmünket, de én kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik a jel, a másik az álom. Hát annak idején az áldott jó mamáknak, bátyámmal együtt mi is jelek voltunk, hogy tudják gyakorolni az előzékenységet, a türelmet, a szeretetet a sorbaállásban. És napjainkban is a mindenható Isten felhasznál bennünket jelként, hogyha tudunk az adventi időben türelemmel, szeretettel lenni önmagunk iránt, fele barátaink iránt. Az álommal kapcsolatban azt elmondhatjuk, kedves testvérek, hogy napjainkban a tudomány megpróbálja arra irányítani a figyelmet, hogy meg lehet fejteni az álmok által az embernek a személyiségét. És azt is megpróbálják kimutatni, hogy vajon az álmokban az embernek a vágyai hogyan vannak jelen. Viszont a Szentírásban, kedves testvérek, egészen mást tapasztalunk az álommal kapcsolatban. A régiek azt mondták, hogy az álom az Isten elfelejtett nyelve. Napjainkban is, főleg az idősebbek, hogyha valamit álmodnak és reggel felébrednek, főleg, hogyha szeretteikkel, családtagjaikkal kapcsolatban álmodnak, akkor már első dolguk az, felhívják telefonon, jaj, kisfiam, kislányom, édesanyja, édesapa, nagymama, nagyapa, testvérem, nem történt-e veled valami, mert az éjjel veled álmodtam. És azt látjuk, hogy a mindenható Isten az álom által közvetíti üzenetét az emberek számára. Ábrahámnak, Jákobnak is volt álma, ott volt József is, aki már gyermekként elkezdett különleges álmokban részesülni, majd Egyiptomban megfejti az álmoknak az értelmét. Ott van Salamon, aki álomban kéri a mindenható Istentől a bölcsességet. És ott van aki Sámuel is, akit a mindenható Isten álmában szólít meg, és majd Héli főpap adja tudtára, hogyha megint hallod a hívó a hangot, mondd azt, itt vagyok, Uram, hallja a te szolgád. És a mai evangéliumban arról hallunk, ott van Szent József, aki ismerte a boldogságos Szűz Máriának lelkének a tisztaságát, a szépségét. Mi is hányszor, de hányszor találkozunk olyan emberekkel, akikről el tudjuk mondani, a kezemet a tűzbe teném az ő becsületéért, az ő tisztaságáért, jóságáért, és minden bizonnyal Szent József is ilyen volt, így érzett a boldogságos Szűz Mária iránt. De volt egy tény, amelyet neki is szomorúan kellett tapasztalnia a környezetével együtt, és minden bizonnyal nagyon sok zárt ajtó mögött, nagyon sok kapu mögött az asszonyok, a férfiak, az emberek összesúgtak, milyen szégyen, milyen gyalázat. És Szent József tudta, hitt a mindenható Istenben, és hitt a boldogságos Szűz Máriában is. Nem értette a dolgokat, és elmondhatjuk, hogy egyszerre volt nyugtalan, de egyszerre volt egy mélységes nyugalom is a szívében, mert bízott, hitt a mindenható Istenben. Nem mondhatjuk azt, hogy nyugtalan volt, mert hogyha nyugtalan lett volna a maga teljes valóságában, akkor éjszaka hiába próbálta volna meg álomra letenni, lehajtani a fejét, nem tudott volna elaludni. És a Szentírás mégis azt mondja, álmában, tehát miután elaludt, álmában megjelent neki Gábor angyal, és közvetíti számára az isteni üdvözítő tervet. Kinyilatkoztatásból részesül, hogy Istennek mi a szándéka vele. Vegye feleségül Máriát, a születendő gyermeket ismerje el gyermekének, adjon neki nevet, Jézus, ami annyit jelent, velünk az Isten, ő a mi szabadítónk. És József teljesíti az akaratot, feleségül veszi Máriát. Majd még nagyon jól tudjuk, kedves testvérek, a Szentírásból, két alkalommal Szent József részesül álomban, kinyilatkoztatásban, mikor Heródes a gyermek életére tör, Gábor angyal megint figyelmezteti, fogd a gyermeket és anyját, és meneküljetek Egyiptomba. Majd miután elvonul a veszedelem, megint figyelmezteti, fogd a gyermeket és anyját, és térjetek haza. És József mindvégig teljesíti Isten üdvözítő tervét, és ebben boldog, kiteljesedik. És kedves testvérek, felmerül a kérdés, hogy napjainkban 2000 évvel később ez az evangéliumi üzenet, advent 4. vasárnapján, mit hordoz számunkra? Hát elmondhatjuk, nagyon sok vágyunk van, sőt, azt is tudjuk, hogy összekeverjük elég gyakran álmainkat a vágyainkkal, hiszen sokszor meg is jegyzük, nézd már, hogy álmodozik, milyen jó neki, hagyjuk meg álom világában, mert legalább boldog, és így ki tud teljesedni. És azt látjuk, kedves testvérek, hogy készülődünk mi is fogadni a betlehemi gyermeket, egy állandó feszültség lesz órá rajtunk. Készülöd az ünnepre, ott vannak az ajándékok, ott vannak az ünnepnek a kellékei, és még ez sincs meg, az sincs meg, ez is hiányzik, szalad a ház, és az ember a feszültség szétveti. A kérdés az, hogy az ünnepnek az igazi hangulatát, kedves testvérek, lelki tartalmát mi fogja megadni. Minden bizonnyal nem a ragyogó ház, nem a szépen ragyogó fenyőfa és alatta a legdrágább ajándékok, hanem egészen más. És erre Szent József tanít bennünket, a csend, a magány. A mai ember fél a csendtől. Kimegyünk az utcára, látjuk a gyerekeket, valamilyen zenekütyű ott lóg a fülén, ha nem, akkor a telefon. Otthon, amikor tanul, valami egyfolytában kell, hogy szóljon, de már mi felnőttek is szinte ilyenek vagyunk. Miért? Mert félünk a csendtől. A csendben, a lelkünk mélyén valami megszólal, és az ember egy kicsit megretten, mi tévők legyünk. De hogyha engedünk ennek a csendnek, engedünk ennek a jónak az indítatásának, akkor azt tapasztaljuk meg, kedves testvérek, hogy a lélek arra indít bennünket, vajon mi a jó gyermekemnek, mi a jó az unokáknak, mi a jó a hitvestársnak, a férnek, a feleségnek, a szülőknek, a testvérnek, a szomszédnak. És amikor, ha még tudunk imádkozni is, akkor a Szentlélek még inkább megerősít bennünket, hogy mit kell tennünk. És kedves testvérek, ahogy közeleg az ünnep, épp a feszültséget kell önmagunktól távol tartani, levetkőzni, és engedni, hogy a Betlehemnek az egyszerűsége, az igénytelensége, az alázata, szerénysége legyen úrrá rajtunk. Elmúlt héten, amikor otthon voltam, kellemes meglepetésben volt részem, nem nagyon volt időm vásárolni az unokaöcseimnek drága ajándékot. Egy kis egyszerű csomagot kaptak, amit itt is osztott a Mikulás, és egy kicsit izgultam, hogy vajon mit fognak szólni hozzá. És kedves testvérek, hát egy fél órán keresztül az egyszerű ajándéknak úgy tudtak örvendeni, olyan boldogak voltak, és természetesen ez az öröm, ez a boldogság átragadt mindenkire, hogy öröm volt nézni. Pedig az a kis puffasztott rizs, ami meg volt színezve, egy tányérkába került, és a másfél éves Bálint nem tett egyebet, mint körbe-körbe járt és osztogatta. És amikor egy kicsit az önzőség úrrá lett rajta, akkor megint figyelmeztettük, hogy ott van Kristóf, a bátyád, 3 éves, neki is kell adni. És akkor ő ment örömmel, boldogan, a szívében, és nem kínálta, hanem kis parányi rózsaujjával benyújt a tálba, és a szájába tette. És ugyanezt tette a szülőkkel, ugyanezt tette a nagyszülővel, a nagymamájával, és természetesen velem is. És kedves testvérek, azt hiszem, ez az igazi ajándék. Nem az, mint ahogy hallottam a héten is, megveszik a legdrágább mobiltelefont, több mint 100 000 forint az alsóosztályos gyermeknek. Azt sem tudja, hogy kell használni, nem is tudja kezelni, nem is tudja kihasználni. De amikor a kezébe veszi, már nem a közösséget tapasztalja meg, hanem elvonul vele szobájának csendes magányába, a legtávolabbi sarokba, és számára ez lesz az ünnep. És a családnak mi az ünnep? Hát kedves testvérek, azt kívánom, van még egy pár nap a betlehemi gyermek érkezéséig. Próbáljuk mi is előkészíteni az ünnepet szívünkben, lelkünkben, azért, hogy önmagunkkal tudjuk megajándékozni szeretteinket, fele barátainkat, hogy ez legyen a legnagyobb meglepetés, hogy tudunk szeretni, tudjuk közvetíteni Isten áldó kegyelmét, szeretetét. Amen.
Isten vizet.